Ökoskodás. Ökoskodás. A Duer Rádió környezettudatossági sorozata.
Egyre több lakott területen találkozhatunk vadon élő állatokkal. Az utóbbi 50 évben a föld lakossága 4 milliárdról 8 milliárdra duplázódott. Egyre többen élnek városokban, a növekvő városok pedig a természetből hasítanak ki területeket. Ezért is fontos tudni, hogyan éljünk együtt velük. És mi a helyzet a vadászattal? Tényleg csak egy kegyetlen sport lenne az egész? Vagy szükséges, rossz? Erről beszélgettünk dr. Olajos Istvánnal, a Miskolci Egyetem Agrárjogi Tanszék egyetemi docensével. Kicsiként megtanulhattuk, hogy vannak vadállatok és vannak házi állatok. De mi számít vadnak?
Ugye itt a állatokat tudjuk valamilyen szinten csoportosítani, és vadnak az olyan állat számít, amely komolyabb emberi ráhatás nélkül képes az élet feltételeit biztosítani. Tehát kvázi ugye önállóan, akár emberi beavatkozás nélkül is tud élni, és ez az egyik elkülönített, mert ugye itt a vadállatoknak a másik csoportja a házi állat, az viszont az ember beavatkozása, segítsége nélkül már nem lenne képes túlélni.
Tényként kell elfogadni, hogy a vadon élő állatok a természet részét képezik, így időnként mi is találkozhatunk velük. Ennek persze nem mindenki örül, főként ha a közös élettér úgynevezett vadkárokkal jár.
Hát ugye itt is többféle dolog van, van a vadászható vad. A vadászható vadat, hogyha látunk a településen, esetleg kárt okoz, esetleg autóbalesetet okoz, és lényegében balesetet szenvedünk miatta, akkor legelőször ugye a vadászható vad tulajdonosát, tehát azt a vadgazdálkodási társaságot kell értesíteni, aki lényegében az ilyen károkért felelős. Ezt onnan tudjuk meg, hogy a vadászati hatóságnál ezek nyilván vannak tartva, hogy melyik vadászterület kihez tartozik. Tehát, hogyha rendőrségen keresztül esetleg fölhívjuk a vadgazdálkodási hatóságot, akkor rögtön megmondja, hogy ez a vadásztársaság is ezen a címen lehet elérni. És ugye a vadászható vad, pláne hogy el is pusztul, vagy komoly probléma van esetleg vadbalesetek kapcsán, akkor őt kell értesítenünk. A nem vadászható vad esetében, ugye akkor úgy nyilván meg fogják nézni, hogy elhárítható volt ez az összeütközés, és jelen esetben kinek felrólható a magatartás, hogyha alapvetően nem volt elhárítható, és nyilván a vad tulajdonosa követett el bármilyen jellegű felrogató magatartást, nem etette, nem itatta, nem szokatta távol ugye az úttól a vadakat, akkor az övé lesz a vadgazdálkodás, mint veszélyes üzemi felelősség körébe a felelősség, tehát akkor ő fogja megtéríteni a gépjárműbe okozott károkat.
És mi a helyzet, ha senki sem hibázott?
És egyik sem szeged szabályt, tehát ugye nem lehet tudni, hogy mi van, akkor azt kell megnézni, hogy kinek az üzem körében merült fel a kár. Ez azt jelenti, hogy ha az autómon elromlott valami, mondjuk, mit tudom én, elszakadt a fék, bovden, azt nem kell minden esetben megvizsgálni, tehát nem olyan, ami a felrúghatóság körébe ütközik, hogy hát a fék bovden meg van-e húzva most, vagy nincs, de előfordulhat, hogy az autóban történik valami ilyen jellegű fel nem róható baleset, akkor is az autós fogja fizetni a vagy elpusztításával okozott kárt, ugyanis az ő üzem körében merült föl.
Vadgazdálkodás. A legtöbb embernek erről a kifejezésről az ártatlan vadak nyakló nélküli mészárlása jut eszébe, pedig ennél jóval komplexebb és szerteágazók tevékenységről van szó. Azonban az üzleti célú vadászat és a természetközeli vadgazdálkodás jelentősen különbözik egymástól.
Ugye a vadgazdálkodás az egy összetett tevékenység. Lényegében a vadászat, illetve ugye a vadászattal összefüggő egyéb gazdálkodási tevékenységnek a felépítése, és ugye mi a vadászat, ugye mit csinálhat a vadász? Ilyeneket csinálhat, hogy a vadnak az elejtése, hullajtott a gancs szárnyas vad tojásainak összegyűjtése, elhullott vad tetemének összegyűjtése, és lényegében az ezekkel kapcsolatos minden gazdálkodási tevékenység, beleértve abba is, hogy esetleg ezen állatok által okozott károknak a megtérítése, vagy esetleg ezen állatok elpusztítása, vagy megsérülése által okozott károknak a követelése is belefér ebbe a tevékenységbe.
Bár mind a kettőben szerepet kap a vadállomány befolyásolása, egészen más céllal ragadt fegyvert egy orvadász a Börzsönyben, egy illegális jegesmedve vadász Grönlandon és egy képzett fővadász a Bükki erdőben, aki pontosan ismeri az erdő vad létszámát, a fajok egymásra kifejtett hatásait, az arányokat és a vadászati időszakokat. Magyarországon törvény szabályozza a vadgazdálkodást.
Lényegében ez egy tervezett gazdálkodási tevékenység, amelyet meghatározott vadgazdálkodási terveknek megfelelően kell felépíteni. Tehát ebbe belefér az is, hogy tervezni kell, hogy mekkora legyen a vadászható vadaknak az állománya, hogy ne szaporodjon el az állományokat, ritkítani kell, és lényegében ugye akkor lehet csak szaporítani, hogyha a vadászattal összefüggő egyéb tevékenységekre nem lesz káros maga a vadnak a tevékenysége. Ilyen például a közlekedés, ugye, amit többször említettünk, a gépjárművekkel való összeütközés, és a másik ilyen jellegű két tevékenységet hadd említsek. Az egyik az a mezőgazdaság, ahol ugye nyilván a vad az nem tudja, hogy ez egy termesztett növény, amit ő éppen enni akar. Tehát nyilván ugye itt automatikusan, ahol leghamarabb ennivalót talál, azokat fogja megenni. Tehát ugye a termesztett állományról való riasztása, meg arra rászokatása, hogy ne ott étkezzen, ugye ez is hozzátartozik, és a másik pedig ugye az egyéb természetvédelmi dolgok, hogy megmaradjon minden a biológiai sokféleség az adott területen, tehát ne csökkenjen a vadon élő állatok egyedeinek a száma. Tehát itt arra kell odafigyelni, hogy meglegyen ez az egyensúly, hogy a növényevő állatok mindig többen legyenek, mint a ragadozók, és a ragadozók közül a csúcs ragadozó legyen a legkevesebb egyed számú. És így folyamatosan fenntartható lesz ez a biológiai sokféleség, ami ugye a vadon élő állatoknak a természetes egyensúlya. És ez, hogy ne szaporodjon el az egyedszám közötti dolgok, ne legyenek ennek ellentétesen, ez is a vadgazdálkodónak a felelőssége. Lényegében a mezőgazdaság, a természetvédelem által meghatározott tevékenység maga a vadgazdálkodás.
De mégis, hogyan lehet nyomon követni az állományt?
Hát ugye általában van egy állománybecslés, amikor letelik egy üzemterv, és akkor az üzemterveknek több típusa van. Van az éves üzemterv, ott ugye azt mondják, hogy a vadászható vadak közül mi az, amit föltétlenül ritkítani kell, és ott ugye ott a vadászoknak ennyit ki kell lőni, és ott is oda kell figyelni, hogy a ritkítás az a vadgazdálkodási szempontoknak megfelelő legyen. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy, mit tudom én, egy későn született őzgidát lőnek ki, ami amúgy se jelné meg a telet. Tehát nyilván ugye itt ez állományfejlesztési szempont, és ne azt a, mit tudom én, díjértes őzbokot lőjék ki, ami, mit tudom én, hogy 30 utával tud párosodni, és éppen ezért az állomány szaporításában óriási jelentősége van. Tehát ezeknek a szempontoknak a fajfenntartás, a biológiai sokféleség fenntartása, illetve ugye egy olyan vadállománynak a fenntartása, ami még a mezőgazdasági tevékenységet alapjaiban nem veszélyezteti, no ez az a cél, aminek a vadgazdálkodó tevékenységét össze kell hangolja.
Megtudtuk, hogy mi a különbség a vadgazdálkodás és a vadászat között, illetve hogy hogyan szabályozzák Magyarországon a vadgazdálkodást, de mégis kiből és hogyan lehet vadász?
És éppen ezért ugye ennek azért elég komoly feltételei vannak. Tehát felnőtt cselekvőgépes férfinak vagy nőnek kell lennie, aki képes felelősséget vállalni. Egyrészt azért, mert ugye nem mindegy, hogy a szabályokat felfogja-e, hogy mi az, amit be kell tartani. Másrészt meg, ugye nyilván ez egy fegyver használattal együtt járó tevékenység, és több összetett vizsgát kell tennie. Egyrészt az állomány felismerés, ez egy nagyon fontos. Bizonyos nyomokból már meg kell tudni állapítani, hogy melyik az őz, melyik a szarvas. Magát azt is, hogy melyik a nő, melyik a hímegyed, ugye ezeket el kell tudni különíteni, hogy milyen életkorú az az egyed, azt is föl kell tudni ismerni, és ugye egyáltalán a vadász idényeknek a ismerete az ezekkel kapcsolatos általános ilyen agrár, illetve vadgazdálkodási ismeretek, amiből vizsgát kell tenniük, és emellett kell tenniük egy fegyvervizsgát. Tehát ismerni kell jól a fegyvert, használni azt is, hogy kinek a kezébe adhatja oda, kinek nem, és ugye amikor nem használja, akkor hol és milyen módon kell tárolnia. Ezekből is vizsgát kell tennie, és ha ezeket mindet letette, akkor utána megvan a vadászatnak a személyi feltétele, illető még nem lesz vadász. Vadász akkor lesz, hogyha csatlakozik egy vadásztársasághoz, és itt általában ennek feltételei vannak. Régen ugye kétféle vadásztársaság volt, egyik, aki saját maga művelte a területét, tehát ugye csak a tagjai vadászhatta. Másik az, aki mástól bérelt területet, és ő csak a vadgazdálkodási tevékenységgel foglalkozott. És mivel itt az elsőnél nagyon sokan előírtak olyan jellegű feltételeket, amely a vadászathoz semmi köze, mondjuk legyen termőföldje, megfelelő mennyiségű, mert akkor ugye abból lesz csak vadászterület. Éppen ezért a legutóbbi módosításkor már csak a lényegében a területet bérlő vadásztársaságok maradtak fönn. Ez azt jelenti, hogy nem lehet előírás az, hogy mondjuk egy tagnak még föld területének is kell lennie, hanem nyilván hozzá kell járulnia ahhoz, hogy amit kilő vad, azokat ugye a vadásztársaság nevében ő sajátítsa el. Tehát mondjuk, mit tudom én, megvan adva, hogy azért, amit ő befizet pénzt, elvihet két vagy három vaddisznót, egy őzet, megfelelő számú nyulat, fácánt, és ezért ő fizet egy, nem ő a elejtett vagy tulajdonosa, hanem a vadászatra jogosult, tehát a vadásztársaság, ezért fizet egy tagsági díjat. És ha ezzel megvan, akkor innentől kezdve a szabályokat betartva, vadászidényben vagy a megfelelő nem tilalmazott időben beírva, hogy a vadászterület melyik részén, hány órától hány óráig mit vadászik, akkor lehet konkrétan egy társasági tag vadász.
Azonban nem lehet mindenhol vadászni, csak az erre jogszabály által kijelölt területeken, ezeket hívjuk vadászterületeknek.
Általában Magyarországon, hogy leegyszerűsítsük a dolgokat és nem jogi definíciókat mondjak, minden terület, ami nem emberi tevékenység céljára használatos, az vadászterület. Tehát ugye a földrészleteket általában úgy csoportosítjuk, hogy külterületi, illetve mezőgazdasági célra elkülönített földrészletek, meg innentől kezdve a más célú hasznosítás. És ami mezőgazdasági földterület, az főszabály szerint vadászterület is. Tehát konkrétan maga a jogi definíció azt mondja, hogy minden olyan földrészlet, amely külterületen helyezkedik el, és van egy csomó kivétel, hogy mi nem számít annak.
Vigyázat, vadászidény! Itt a szarvasbőgés ideje, ezzel együtt a vadászidény is. Olvashatjuk a Magyar Nemzeti Parkok weboldalán. De mit is jelent ez?
Tehát a vadászidény az általában az adott faj jellegzetes párzási időszaka, amikor is ugye agresszívek jobban megközelítik az embert, területet védnek, megpróbálnak a másik nemhez közelebb kerülni, éppen ezért meg kell harcolniuk a nőstényekért. Ebben az időszakban engedélyezett a vadászatuk, és ez a vadász idény. És általában a vadászható vadaknál ez mindig más időszakban van. Az őzeknél június eleje közepe, a szarvasnál, meg ugye amikor szoktunk hallani róla, ugye szeptember vége, október eleje, a szarvasbőgésnek az időszaka. Ebben az időszakban engedélyezett a meghatározott egyedszámoknak a legtöbb részének a kilövése.
Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő podcastünkben.
Ökoskodás. Ökoskodás. A Duerádió környezettudatossági sorozata az Energiaügyi Minisztérium és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. Zöld Forrás programjának támogatásával valósult meg.